Szociopanoráma. Az Életre Való Karitatív Egyesület műsora a Civil Rádióban. Műsorvezető Preszl Éva. Jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit a rádió előtt, és köszöntöm stúdióba vendégeimet, Kis Péter önismereti trénert, és Matusek Zsuzsannát, a Gyermekvédő Liga elnökét. Köszöntelek benneteket.
Köszöntöm a hallgatókat én is.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
A mai nap egy nagyon érdekes témáról lesz szó, a család állításról. Először is Zsuzsát kérdezném arról, hogy a Gyermekvédő Ligának ez milyen programja? Hogy jött az, hogy ti ezzel foglalkozzatok?
A Gyermekvédő Liga mindig is fontosnak tartotta, hogy a családok lelki egyensúlyával foglalkozzon. Mindig is voltak olyan programjaink, amik ezt célozták meg, akár egyéni, akár csoportos terápia formájában. Sajnos most forráshiány miatt nem működik ugyan a mentálhigiénés műhelyünk, de ilyen pici programokat tudunk működtetni, mint ez a családállítás is.
Ez pici program? Mert én nem érzem ezt azért annyira pici programnak.
A nagy mérvű mentálhigiénés műhelyhez mérten. A piciségét ott értem csak, hogy időben, havonta egyszer van jelen pillanatnyilag.
Milyen más programotok van mostanában, vagy volt közel múltban?
Mivel rendszeresen foglalkozunk, az szenvedélybetegsegítés, drogprevenció, de szociálisan is jelen vagyunk, élelmiszert osztunk, tartós élelmiszert, együttműködünk a Magyar Élelmiszerbankkal. Most kapcsolódunk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálathoz, a biztonságos internet használat oktatásával kapcsolatban.
Tehát egyfajta, ezzel foglalkozik egyébként a BRFK bűnmegelőzési osztálya, és nekik is van egy hasonló programja, esetleg együttműködtek velük?
Tulajdonképpen mi csak résztvevők vagyunk, mint említettem, a gyermekmentő szolgálattal tartjuk a kapcsolatot ezen a területen, hogy ők kivel tovább, azt nem tudom pontosan. A BRFK, akkor ott valószínű ők már a büntető, illetve a bűnelkövetői oldalról nézik ezt. Mi a prevenció oldaláról próbáljuk.
Hát azt hiszem, hogy hasonló, mert ők is a prevenció, de most nem róluk van szó,
inkább mindenképpen jó sokan foglalkozunk ezzel, hiszen a probléma jelen van, és törődni kell vele.
Mióta foglalkoztok a családállítással? Családállítás vagy családfelállítás? Mi a hivatalos neve ennek a módszernek?
Hát ezzel lehet így is találkozni, és úgy is, tehát családállítás vagy családfelállítás, ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti. De úgy is lehet találkozni vele, hogy Hellinger-féle családállítás. Ugye a módszer megalkotójának a neve Bert Hellingerhez kötődik. Ezt ő dolgozta ki. És alapvetően a módszer az egy csoportterápiás munka, de én önismereti munkának is hívom. Ez attól függ, hogy mit célzunk meg a munkánkkal.
Zsuzsa, ez a családfelállítás, ezt hogy lehet elképzelni, mint programot nálatok? Azt mondtad, hogy havonta egy alkalommal van. Tehát ez egy együléses dolog?
Azt szeretném, hogyha ennek a mikéntjéről Péter beszélne majd. Én a szervezési fázisban vagyok jelen. Ez azt jelenti, hogy havonta egyszer van minden utolsó pénteken, a hónap utolsó péntekén délutáni órákban tartjuk ezt a tréninget, vagy terápiát, nem is tudom pontosan.
Majd erre visszatérünk.
Igen. És igen, együléses alkalom. Tehát szemben a család terápiával, ahova a család egésze fel kell, hogy vonuljon alkalmasint 6-szor, 8-szor, itt a családból, illetve a probléma hozójával kell foglalkoznunk, de szintén ez már Péter asztala lesz majd, aki amennyiben az a problémája ott a helyszínen meg tud oldódni, akkor elég volt neki ez az egy alkalom.
Mielőtt a hogyanba belevágunk, ahol legyen a kérdés, tehát hol lehet benneteket megtalálni, ha valaki érdeklődik majd az adás után ezről a módszerről?
Budapesten a 7. kerület Veselény utca 17 szám alatt vagyunk. Telefonszámmal, hát bocsánat, most nem készültem, de szünet alatt előveszem, és majd azt is be fogom diktálni.
Jó, úgyis még visszatérünk erre a dologra is. Akkor a Pétert fogom kérdezgetni most. Milyen módszer ez a családállítás?
Ez a módszer tulajdonképpen egy terápiás munka. Főleg akkor, hogyha valaki tényleg egy komoly problémával küzd, és keresi a módszereket, keresi az eszközöket ahhoz, hogy ezt a problémát valahogy megoldja, vagy valahogy orvosolja. Ami ebben egy nagy felismerés, talán mondhatni azt, hogy minden más módszerrel szemben, hogy az egyén problémáját egy tágabb spektrumban vizsgáljuk. Tehát amikor van egy bajunk, ami úgy nagyon drasztikusan meg tud jelenni. Tehát ez
milyen
lehet
típusú bajok?
Igen, tehát ez lehet egy lelki probléma, lehet egy életvezetési probléma, vagy egy élethelyzetből adódó probléma, és lehet akár egy betegség is. És akkor elindul egy folyamat, amikor igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ez a probléma ez valahogy megoldódjon, valahogy túljussunk rajta, de nem igazán sikerül. Pedig mozgósítunk minden energiát, és minden tudást és ismeretet ahhoz, hogy úrrá legyünk ezen. És ebben van egy nagy felismerés, amit Hellinger megfogalmazott, hogy meg kell nézni, hogy ebben a családi rendszerben, ahová tartozunk, hogy ott történt-e valami, ami kiválthatta ezt a problémát. Tehát magyarul egyfajta összeköttetésben vagyunk a családi rendszerünkkel, ez az ő felismerése, és működik egyfajta lelki szolidaritás, talán így lehet nevezni, ami az egyik családtagot arra készteti, hogy a rendszerben bekövetkezett sérülést valahogy jóvá tegye, vagy kiegyenlítse.
Tehát ez alatt azt kell érteni, hogy van valaki, akinek vannak valamiféle mondjuk depressziós, vagy nem tud párkapcsolatot létesíteni, vagy egyéb más problémája, és akkor a közvetlen családjába, vagy térbe, bocsánat, és időbe, inkább időbe távol levő, tehát a múltbeli családtagokra vonatkozóan volt valami probléma, amire ő érzékeny. Tehát mondjuk az ők nagyapja, vagy az ők nagyanyja esetében igen, volt valami. Tehát, hogy ilyen nagyon furcsa térbeli és időbeli távolságokra reagál az ember, ez egészen elképesztő.
Igen, ez egy nagyon érdekes, és hát igazán erre, ha tudományos választ keresünk, akkor nagyon nagy bajban vagyunk, mert nem fogunk találni, vagy egyenlőre nem. De igen, arról van szó, hogy akár több generáción keresztül is átível hát egy olyan negatív információ, egy probléma, ami hatással van valamelyik családtagra. Tehát, ha így említetted akár a párkapcsolati problémát, akkor igenis ez például nagyon gyakran megtalálható, hogyha valaki nem tud, vagy nagyon nehezen tud párkapcsolatot teremteni, akkor ott nagyon gyakran találunk a családi rendszerben valakit, ez lehet mondjuk tényleg egy nagyszülő, dédszülő, vagy akár még távolabbi, aki, hogy úgy mondjam, pórul járt a párkapcsolatban, tehát elvesztette mondjuk a társát, vagy valami nagyon tragikus dolog történt ebben, És akkor ez a leszármazott, mintha azt mondaná, hogy majd én is megnehezítem a saját sorsomat, és ezzel átvállalok valamit abból a teherből. Ugye ezeket most így megfogalmazzuk, de ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy ez vajon milyen csatornán megy ez az információ.
Hát igen, tényleg nagyon nehéz elképzelni, hogy generációkon keresztül hogyan öröklődik ez a tapasztalat, vagy ez a zavar, és miért érzi, ez az egyik része, és miért érzi azt valaki a mai nap, hogy ő neki ebből át kell valamit vállalni, hát miért kéne átvállalni valamit, attól mi lesz jobb, vagy egyáltalán ez ilyen, hát ilyen laikus szemmel elég nehezen felfogható dolog.
Igen, igen. Erre azt hiszem csak az a legjobb megfogalmazás, hogy van egy csoport lelkiismeret, egy kollektív csoport lelkiismeret, ami egy családban jelen van, és hogyha tényleg úgy tekintünk a családra, mint egy rendszerre, akkor ugye azt azért tudjuk, hogy egy rendszer akkor tud jól működni, hogyha minden rendszer elem a helyén van, és minden elem azt a funkciót látja el, ami a dolga. Tehát így kell egy kicsit elképzelni a családot is, hogy mindannyiunknak megvan a dolgunk, hogy éppen az adott élethelyzetünkben, vagy ebben az élet szakaszunkban éppen mit kell tennünk, de hogyha nem ezzel vagyunk elfoglalva, hanem azzal, hogy mi is történt ebben a családban, akkor a saját életünk le fog blokkolni. Tehát megállunk, ezt úgy szoktuk mondani, hogy egy elakadás. Tehát elakad az életünk. De hogy azért valami támpontot adjak, hogy ez mégis milyen rendszerben, milyen információs csatornán megy, egy tudós nevét meg szeretném említeni, őt úgy hívják, hogy Rupert Sheldrake. Ő fogalmazta meg a morfogenetikus mező fogalmát, és lényegében ez a morfogenetikus mező az, ami összetart egy rendszert. Ő felismerte azt, hogy az egy rendszerhez tartozó elemek egymással egyfajta információs kapcsolatban vannak. Ő ezt főleg az állatvilágban vizsgálta, és Hellinger pedig lényegében az embereknél, a családoknál ugyanezt felfedezte, hogy ez létezik. Ez valahol azt kell mondjam, hogy ez valahol lelki szinten zajlik.
Van ez az info, van ez az információ áramlás ezen a morfogenetikus mezőn, és nekem az még elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy olyan múltbeli személy, akiről esetleg az adott személy a mai jelenkorban nem is tud, semmiféle információja nem volt, mert a családi történetekben valahogy nem említették meg azt az illetőt. Annak a személynek is ezen a morfogenetikus mezőn keresztül át tudja venni az információit?
Abszolút így van, igen. Nem tudjuk ezt semmilyen racionális módon igazolni, de a tapasztalat azt mutatja, hogy igen. Sőt, amikor nincsenek információink egy családban történt dolgokról, akkor általában ez mindig kiderül, hogy ez nem véletlenül van így, hanem pont azért, mert az valami olyan titok, vagy valami olyan történés, amit nem akartak tovább engedni, de ettől függetlenül ezek a rezgések, vagy ezek a negatív információk, ezek eljutnak.
És miért érzi valaki azt, hogy ő neki ezzel foglalkozni kell? Tehát ez nekem, tehát jó, vannak információk, de értem azt, hogy egyensúlyra törekvés van, de mégis olyan elképzelhetetlen, hogy valakit arra késztet a mai nap, hogy 200 évvel ezelőtti történet, vagy rosszul döntöttek az ősök, és miért jöttek Mária Terézia javaslatára mondjuk Magyarországra, és akkor esetleg ez problémát okoz neki most itt, ma. És nem tud mondjuk létezni a mai gazdasági és társadalmi viszonyok közt. Hát ezt én így kicsit furcsálom mégis.
Igen, igen, igen.
Mondtam egy példát.
Ez nem fogalmazódik meg, tehát amikor ez a folyamat elindul, akkor egyszerűen csak azt érezzük, hogy valami baj van velünk. Tehát valami nem működik. Valahol elakadtunk, vagy betegek vagyunk. Tehát jelentkezik egy probléma az életünkben. És ezt nem hozzuk összefüggésbe, a rendszerrel, főleg akkor nem, ha nem is tudunk róla, vagy nem ismerjük ezt a módszert. Ez a módszer pont arról szól, hogy rávilágít arra, hogy talán, persze nem mondható az, hogy kizárólagosan minden problémának az eredete és gyökere az ott van, de például, hogy ezen keresztül ezt meg lehet vizsgálni. Tehát amikor dolgozunk, akkor nem csinálunk mást, ezt úgy hívjuk, hogy leképezzük a családi rendszert, ez már a gyakorlata a módszernek. Tehát amikor van egy probléma, akkor csak ezt érzékeljük, és ezen a módszeren keresztül pedig felderíthetjük, hogy vajon ebben van-e valami ilyen összefüggés. És hát persze ilyen több száz évre visszamenőleg azért nem nagyon lehet ezt felderíteni. De mivel minden rendszer vizsgálható, most az jutott eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor Bert Hellinger itt volt Magyarországon, akkor például akkor Magyarországot is felállította, és meg lehet vizsgálni, hogy egy nemzet, vagy egy ország, egy ilyen közösségnek a működése, az például hová kötődik, milyen tényezők befolyásolják. De hát ezzel most elrugaszkodtunk ugye az egyéntől.
Hát az egyén végül is egy közösségben van, úgyhogy gondolom, hogy rendszerbe kell vizsgálni ezt a dolgot is. De erről beszéljünk majd a zene után. Okay.
And I'm getting them bad. The days are dark, the nights are black. I love that gal, but she don't love me back. She just ain't taking my giving, and nights alone ain't worth living. Trying to keep from crying. Blue, lonesome, where to go? I don't know where I'd go crawling back, but I just ain't welcome there. Here come the blues. I got 'em bad. Ain't got the gal I thought I had. I said I'd leave and she let me. So blues, come on, you can get me. What can I do? Here come the blues.
Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Kis Péter, önismereti tréner, és Matusek Zsuzsanna, a Gyermekvédő Liga elnökasszonya. Mondok egy telefonszámot is, várjuk a kérdéseket a témával kapcsolatban. 489-09-99, és természetesen az egyes körzetszám, ha valaki vidékről hívna bennünket. Pétert kérdezem arról, hogy a családállítás módszerét azt egyéneknek vagy közösségeknek ajánlják elsősorban. Mert hogy itt volt arról szó, hogy azért itt van összefüggés.
Ez mindenképpen egy egyéni munka. Tehát amikor valami probléma van, valami baj van, és ezzel kell valamit kezdeni, de az nagyon fontos, hogy valaki ezt felismerje. Felismerje, és őszintén szembenézzen a problémával, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy cipeljük magunkkal, akár évtizedeken keresztül. Ez a családállításnál nagyon sokszor kiderül, hogy amikor leülünk, és az első beszélgetés megtörténik, akkor kiderül, hogy olyan problémával állunk szembe, amit ő már, a kliens már hosszú évek óta, vagy akár évtizedek óta vitt magával.
És ő elmondja a saját problémáját, és abból hogy derül ki az, hogy ez milyen régi probléma, és mióta cipeli az adott család, vagy közösség,
igen,
aki mögötte van?
Hát amikor leülünk, ugye ez csoportban zajlik, tehát akkor egy kicsit beszélek a gyakorlatáról ennek, amit megérintettük. Tehát ez csoportban zajlik, és aki éppen sorra kerül, őt úgy hívjuk egyébként, hogy állító. Tehát akinek a problémájával dolgozunk, az állító, akinek felállítjuk a problémáját. Tehát ő ugye először is elmondja nagyon röviden. És ez nagyon fontos, hogy ez rövid, és lehetőleg lényegi információk legyenek, és jól meg tudja fogalmazni azt, hogy mi a baj. Ez valamikor nagyon nehéz. Tehát valamikor úgy kezdik a mondatot, hogy annyi minden van, hogy nem is tudom, mivel kezdjem. De a tapasztalat szerint emögött mindig van egy domináns és meghatározó probléma. Ezt próbáljuk ebből a kupacból először is kihúzni. És hát itt szokott elhangzani néha egy olyan mondat, hogy van ez a probléma, de én ezzel már együtt élek. Tehát már így megszoktam, hogy van. Na és amikor ebbe így elkezdünk belemenni, a mélyére, akkor ez kiderül, hogy ezek mindig nagy fájdalmat jelentenek, és hogy egyáltalán nem lehet ezzel együtt élni. Vagy amikor azt mondják, hogy már túl vagyok rajta. Itt példának mondanám azt, hogyha valaki elveszti a valamelyik családtagját, a társát, vagy a gyerekét, vagy a szüleit, tehát a halálról van szó, akkor gyakran van, hogy ő már túl van ezen. És kiderül, hogy nem. Na most ez abból a beszélgetésből, abból a néhány mondatból azonnal érezhető. Tehát amikor elkezdünk beszélni a problémánkról, akkor azért ott mindig megjelennek az érzelmek. Tehát amikor ezek az érzelmek előjönnek, akkor tudjuk, hogy ott dolgunk van. És akkor megnézzük, hogy a családi rendszerben mi történt, hogy ő tud-e valamit arról, hogy kivel mi történt, vagy van-e információja, van, amikor nincs, és van, amikor sok van. És ebben a beszélgetésben, hát ezt is nagyon nehéz megmondani, hogy mi alapján döntünk, de én általában egyszer csak megérzem azt, hogy na, éppen amit most kimondott ez a probléma, ennek van súlya, van hatása. És ez nagyon sokszor még a csoportban is megjelenik ez a hatás, hogy tehát reagálnak rá a csoporttagok. És amikor ez megtörténik, akkor azokat a családtagokat, akik érintettek voltak abban a történésben, a csoport tagjaiból, akik képviselőként vannak jelen, felállítjuk. Tehát itt jön effektív a felállítás. Tehát azokat a családtagokat a képviselők által ott egy térben felállítjuk, és elindul valami érdekes folyamat, amit megint csak nem tudunk, hogy mitől működik, Tehát ez magyarul úgy hangzik, hogy megkérjük, hogy te legyél az apám, te legyél az anyám, a testvérem, a nagymamám, akikre szükségünk van a munkához. És akkor ott elindul valami nagyon érdekes folyamat, hogy a képviselők, akik életükben először találkoztak a klienssel, akivel dolgozunk, tehát nem tudnak semmit, nincs információ, és azt a családtagot, akit ők képviselnek, azt valami egészen hihetetlen módon meg tudják jeleníteni, mint hogyha lejönne egyfajta információ ő rajtuk keresztül. Tehát azok a tulajdonságok, még a fizikai tulajdonságok is meg tudnak jelenni a képviselőkön keresztül. Ezt tudom, hogy egy kicsit misztikusan hangzik, de számtalan tapasztalat után ezt bátran merem mondani.
Mi lehet ennek az oka, hogy ez ennyire jól lejön?
Nem tudjuk. Igazság szerint vannak feltevések, hogy talán működünk, mint egy ilyen adóvevő. Tehát itt is valahol jelen van ez a kapcsolati rendszer, amit említettem. Tehát ez a csoport, amikor együtt van, akkor létrehoz egy sajátos energiamezőt, amin keresztül ezek az információk valahogy megjelennek. Tehát nem tudjuk igazán pontosan, hogy ez mitől működik. De ugye mindig vannak kételkedők, de azt kell mondjam, hogy nagyon sokszor megtapasztaltam, amikor én vezetek csoportot, és akkor is, amikor én vagyok csoportban, hogy nem adunk információt, tehát egyáltalán nem kap információt a csoport. Ezt úgy hívjuk, hogy fedett állítás. Néha ezt alkalmazzuk, és ezekben az úgynevezett fedett állításokban ugyanúgy megjelennek ezek az információk arról a családtagról, mint amikor mondtunk valamit.
Ez egy ilyen általános tapasztalat lesz a csoport részére, ez a sok információ? És ezek az információk mondjuk egy másik alkalommal, egy másik család állításánál szintén előjönnek és hasznosulnak?
Azt kell mondjam, hogy nem. Tehát ezek így nem kapcsolódnak egymáshoz. Tehát minden egyes munka, és nem is csak a csoportról beszélek, hanem a csoporton belüli. Tehát ugye egy alkalommal, amikor dolgozunk, akkor több állítóval dolgozunk. Tehát több csoporttag problémáját állítjuk fel.
Ezeket így egymás után?
Egymás után, igen. És azt kell mondjam, hogy még a csoporton belül az egymást követő munkákban sem mennek át ezek a dolgok. Tehát ez olyan nagyon érdekes, amikor befejezzük, akkor szinte így kiürül a tér, vagy a mező, és amikor belekezdünk a következőbe, akkor ott egy új dolog generálódik.
Hogyan lehet ezt elképzelni? Tehát felállítódnak a családnak a szereplői, és mi történik?
Igen. Itt keveset beszélünk. Ez nagyon fontos, hogy kevés információ van, és kevés kommunikáció van. Az én számomra, amikor én vezetem a csoportot, akkor két információs alap van. Az egyik a képviselők fizikai érzeteket mondok, tehát nem érzések, hanem érzetek, fizikai érzetek, zsigeri érzetek. Tehát ilyenek, hogy melegen van, vagy fázom, vagy zsibbad a kezem, vagy valamelyik testrészem fáj, vagy nagyon gyenge vagyok, vagy nagyon erős vagyok. Tehát ez az elsődleges információ, ami hozzám eljut. A második pedig az, hogy a bent lévő családtagok, illetve képviselők egymáshoz milyen viszonyban vannak. Tehát ez olyan dolog szokott megjelenni, hogy az egyik családtag szeretne a másikhoz nagyon közel menni, vagy épp ellenkezőleg nagyon távol akar menni tőle, vagy az egyikre nem tud ránézni, vagy a másikról nem tudja levenni a szemét, vagy nagyon dühös lesz tőle. Ez a másodlagos információs kör. Ezek adnak nekünk, vagy nekem támpontot, hogy valójában mi is történt, hogy hol borult fel a rend. És az egész módszernek, vagy az egész munkánknak természetesen van egy olyan alapja, mint minden rendszernek, hogy a rendszerben vannak törvényszerűségek, és vannak szabályok. És akkor tud jól működni egy rendszer, hogyha ezek a törvényszerűségek jelen vannak, ezeket figyelembe vesszük, szabályokat betartjuk, és ebben a folyamatban, ami ott zajlik, ebben a dinamikában, ebben tisztán megjelenik az, hogy hol van az a sérülés, hogy hol sértették meg a rendszer törvényeit, vagy hol sérült meg a rendszer törvénye.
Tudnál erre egy konkrét példát mondani? Mondjuk egy általános példát, ami szemlélteti ezt a dolgot.
Igen, tehát most konkrétan mondjuk azt, hogy egy csoport munkában?
Igen, mondjuk van egy család, kiderült igen. Egy konkrét igen, igen. Probléma.
Igen.
Legyen az mondjuk egy párkapcsolati probléma, maradjunk ennél, igen. Hogyha említettük ezt a dolgot.
Ugye a párkapcsolati problémák mögött több dolog is lehet a rendszer szabályait figyelembe véve. Az egyik, ahogy mondtam már az előbb, hogy esetleg valahol valaki a családban rosszul járt, vagy pórul járt. Tehát mondjuk elvesztett egy társat, vagy otthagyták. Ugye nagyon sokszor előfordul, hogy valakit otthagynak. És akkor jön mondjuk egy unoka, egy lány, unokáról beszélünk, és valahogy ő sem tudja ezt a párkapcsolatot megvalósítani az életében, és valamilyen módon ő ehhez a nagyszülőhöz kapcsolódik, ezen az információs rendszeren keresztül, és megpróbálja ezt jóvá tenni. De ez nem az ő dolga. Tehát a rendszer szabálya az, hogy nekünk mégiscsak a saját életünkön kell, az életpályánkon kell tovább menni. Tehát ha el vagyok foglalva azzal, hogy a nagymamámmal mi történt, vagy a nagypapámmal mi történt, és az milyen fájdalmas volt az ő számára, és én ezt megpróbálom valahogy jóvá tenni, valahogy kiegyenlíteni, akkor az én életem le fog blokkolni. A felállításnál ez nagyon tisztán meg tud jelenni, hogy akivel dolgoztunk, és aki hozta ezt a problémát, a párkapcsolati problémát, ebben a felállításban, hogyha odaállítom az ő nagyszülőjének a képviselőjét, akkor ott látható, hogy ők milyen viszonyban vannak egymással. És ezt a viszonyt kell rendezni. Tehát magyarul vissza kell fordítani a mi kliensünket a saját élete felé, és azt kell mondani a nagyszülőnek, hogy neki ez valóban nagyon nehéz volt, és nagyon fájdalmas volt, ami vele történt, de ebben ő nem tud segíteni. És mondjuk még meg tudjuk tenni azt, hogy ő meghajlik ezelőtt a nehéz sors előtt, vagy ezelőtt a nehéz történés előtt, és ezzel a, most megkockáztatom ezt a szót, ezzel a rituáléval vissza tudjuk őt fordítani a saját élete felé. Tehát ezeket a szabályokat kell nekünk követni.
Hát ez megint felvet egy csomó kérdést, hogy miért pont, tehát hogy kik van, tehát miért pont ez a személy érezte azt, hogy ő neki az egyensúlyt vissza kell állítani. Tehát ez egy ilyen nagyon kulcskérdésnek tűnik nekem.
Erre őszintén csak azt tudom mondani, hogy nem tudjuk, hogy miért. Én egyszer dolgoztam egy családdal, ahol 3 gyerek volt. Ugye, amikor gyerekekkel dolgozunk, ez egyébként a módszernek még egy igazán felderítetlen területe, hogy gyerekekkel milyen mélységig és hogy lehet dolgozni. Általában a gyerekkort azt nagyjából a 16-17 éves korig tekintjük. Tehát azt mondjuk, hogy attól idősebb már a felnőtt. Tehát egyszer dolgoztam, ja, és amikor a gyerek problémájával dolgozunk, akkor a szülő képviseli a gyereket. És egyszer jött egy házas pár, akiknek 3 gyerekük van, és a középső gyerek autista. És ezzel dolgoztunk. És aztán az anyuka megkérdezte, amikor már túl voltunk ezen, hogy persze ez a kérdés, ez csak egy fiktív kérdés, hogy miért pont a középső? Tehát a nagyobbik az teljesen egészséges, a kicsi is teljesen egészséges, miért pont a középső? És erre nem tudunk válaszolni, nem tudjuk, hogy ez a középső gyerek miért szállt be. Most ezt azért hoztam példának, mert mert éppen a Hellinger nagyon mélyen kutatta, vagy kutatja talán most is az autizmust, mint betegséget, vagy mint jelenséget, talán inkább azt mondom. És az a tapasztalat, hogy emögött is nagyon súlyos rendszersérülések mutatkoznak. De nem tudjuk, hogy miért pont ez a középső gyerek szállt be, hogy így mondjam, abba a történetbe, ami abban a családban történt, abban a sérülésben. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért reagálunk ezekre.
Kik azok, akik mondjuk eljönnek és részt vesznek egyébként ebbe a családállítási folyamatba?
Hát az életkort tekintve elég széles a skála, de én azt tapasztalom, hogy leginkább talán a 36-35 éves generáció, tehát ez a fiatal, felnőtt generáció az, amelyik a leginkább jelen van a csoportokban a problémáikkal, de gyakran előfordul, hogy idős emberek is eljönnek. Ott aztán tényleg tapasztalható az, hogy valóban évtizedeken keresztül vittek magukkal egy problémát, de az soha nem késő. Tehát mindig jó, hogyha egyszer csak rájövünk arra, hogy valamit tenni kell a bajunkkal.
Still at the best, your love brings light to me.
Miért pont a 35 éves korosztály az, aki a családállításra eljön?
Azt hiszem, ennek két oka van. Az egyik az, hogy ez a korosztály nagyon fogékony az új dolgokra, az új módszerekre, az új eszközökre.
Fogékony a 16 éves is.
Igen, de a 16 éves az ugye nálunk egy határ életkor, tehát ott nagyon, nagyon meg kell gondolni, hogy egy 16 éves gyerekkel, aki még félig gyerek, talán már egy kicsit felnőtt, hogy be tudjuk-e vonni őt a munkába. De azt hiszem nem is ez a fontos a fogékonyság, hanem én azt tapasztalom, hogy ez az a korosztály, amelyik nagyon terhelt, amelyik nagyon sok problémával küzd, nagyon sok élethelyzet és életvezetési problémával. És én azt figyeltem meg, hogy itt nagyon erősen jelen van a szülőkhöz való elköteleződés. És körülbelül ez a 30-35 éves kor az, ameddig erőből bírni lehet a teljesítést. Mert hát azért mégiscsak a legintenzívebb kapcsolat az a szülővel van. Tehát ezek a hatások, amik megjelennek bennünk, azok azért nagyon erőteljesen a szüleinkhez kötnek, vagy kötődhetnek. És azt tapasztalom, hogy a szülők nagyon sokszor, akár kimondottan is, nagyon sokszor csak a viselkedésükkel indirekt módon egyfajta ilyen küldetést próbálnak a gyerek felé üzenni, és a gyerek ezt elfogadja. Tehát ez előbb kérdezted, hogy vajon hogy is van ez, hogy mi közöm is van ahhoz, hogy a nagypapa, meg nem tudom, még családtagom mit csinált, pedig néha ez direkt módon elhangzik. Tehát mondjuk egy gyerek azért lesz mondjuk hivatásos katona, mert a nagypapa is az volt. És az milyen szép dolog. De ez a gyerek sosem akartna valójában katona lenni, de ez jellemző például mondjuk az orvosoknál, vagy az ilyen tradicionális családi hivatásoknál, amikor folytatni kell, vagy folytatni kellene a gyereknek, és sokszor a gyerek ezt egyszerűen viszi magába, és így a 30 éves korig ezzel így elbír, de utána kimerül. És utána rádöbben arra, hogy amit eddig csinált, az valami nagyon más, mint amit ő valójában szeretne. Na és akkor jönnek el hozzám, hogy most ő mit kezdjen azzal, hogyan forduljon oda a szüleihez, és most ezt nem feltétlenül ténylegesen fizikai síkon gondolom, hanem ő a lelkében hogy tud odafordulni a szüleihez, és azt mondani, hogy én ezt tovább nem csinálom, hanem valami mást szeretnék. Tehát azt hiszem, hogy ez a 30-35 éves kor az, ameddig erőből bírunk, és utána kifogy az energia, és akkor valami más kellene, és akkor jönnek a problémák, akkor jönnek a kudarcok, akkor jönnek a munkahelyi konfliktusok, a párkapcsolati problémák, vagy ha már van új család, ugye az új családnak nevezzük, amit már mi teremtettünk, van társunk, gyerekeink, az új családunkban konfliktusok vannak ebből.
És talán azt hiszem, hogy ez az a kor, amikor már meg is tudunk fogalmazni bölcsen magunknak olyan dolgokat, hogy gondunk van, problémánk van. Az előbb említett 16 éves korban azért teljesen más az, amivel foglalkozik az ember.
Hát igen, az még nem egy kialakult. Ott is vannak természetesen élettapasztalatok, de az még alakul. Beszéljünk egy picit arról, hogy kinek ajánlott eljönni egy család állításra? Mert ez is egy érdekes kérdés.
Hát most erre igazándiból csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek. De ha őszinte akarok lenni, akkor én azt szoktam mondani, hogyha valaki egyáltalán elszánja magát arra, hogy dolgozzon a problémájával, dolgozzon önmagával, akkor körül kell nézni, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre. És manapság azért ez elég széles, ez a kínálat. és senkit nem szoktam rábeszélni arra, hogy jöjjön el családállításra. Ha valaki megkeres, vagy ez szóba kerül, és érdeklődik, akkor azt szoktam mondani, hogy jöjjön el és tapasztalja meg, tehát üljön be a csoportba. És eltölt ott egy napot, azért egy ilyen csoportmunka az 6-8 óra is akár, és ezt az időt ott eltölti, idézőjelbe téve nem csinál semmit, akkor rá fog jönni, meg fogja érezni, hogy ez a módszer, ez az övé-e, vagy nem. Vagy részben az övé.
Tehát egy kívülálló szemlélője lehet, mint a csoporttag ennek a dolognak?
Hát igenis, meg nem is. Tehát azt nem szoktam megengedni, hogy valaki, mint egy megfigyelő, valahonnan a háttérből ezt nézze. Azt tiszteletben szoktam tartani, hogyha valaki eljön elsőre, és azért itt mindig jelen van a félelem. Azért ezt őszintén ki kell mondani, hogy amikor egy problémával dolgozni szeretnénk, akkor ott van a félelem. Tehát félünk, hogy mi fog történni. És én ezt tiszteletben tartom, tehát akkor azt szoktam mondani, hogy ő üljön be a csoportba, és nem fogjuk őt felkérni képviseletbe. Tehát ő ott végig ülheti ezt az időt, és ez alatt az idő alatt nagyon sok minden történik vele, tehát sok mindenben megérintődik. Nagyon sokan vannak, akik egy ilyen alkalommal, egy ilyen első alkalommal látják meg, érzik meg, hogy valójában nekik mivel van dolguk, ugye a másik példáján látva. Sőt, még az is előfordul, hogy van, aki egy kicsit még gyógyul is ebben a folyamatban. Én még azt is el tudom képzelni, és azt hiszem, hogy ez így is van, hogy ha valaki eljön néhányszor segítőnek egy csoportba, akkor ad abszurdum, meg is tudja oldani a problémáját. Tehát nem kell elvinni odáig, hogy ezt felállítsuk.
Tehát volt egy ilyen zárt személyiség.
Egy ilyen belső. Igen.
Aki nem szívesen nyilvánul meg mások előtt, meg azért a saját dolgairól nem szívesen beszél, még ő is kap itt
így van,
segítséget
esetleg. Így van, sőt, leginkább ők, igen.
Értem már a csoportos családállításnak a lényegét, azt hiszem, viszont itt olvasgattam egy picit, hogy van ennek egy ilyen egyéni része, és egy egyéni családállítás, az mit jelent?
Az egyéni családállítás az elsősorban azért került elő, ahogy ez a módszer formálódott, és formálódik még ma is, ez pontosan azért került elő, mert vannak olyanok, akik nem tudnak elmenni egy csoportba. Akár van valami viszolygásuk ezzel. Tehát nem tudnak részt venni, nem tudnak megnyilvánulni, nem tudják elmondani. Tehát ezzel van egy erős szorongásuk, ezzel a helyzettel. És az ő számukra kialakult, mondjuk így, ez az egyéni állítás, amit időnként én is szoktam alkalmazni. És itt is valójában az történik, hogy megpróbáljuk leképezni a családi rendszert, a viszonyokat, egy sajátos módon. Többféle eljárás van, amit én szoktam használni, az, hogy úgynevezett ilyen padlóhorgonyoknak nevezzük. Tehát egyszerűen egy A4-es lapra felírjuk a családtagok nevét, és akkor én odaállítom őt a térbe, a saját helyére, és megkérem, hogy ezeket a családtagokat ő az ő pozíciójához valamilyen módon helyezze el a térben. Ez a munka azt hiszem ténylegesen arról szól, hogy fel tudjuk deríteni ezzel a viszonyokat, tehát hogy milyen kapcsolódási rendszer van jelen az ő számára, melyik családtaghoz milyen az ő viszonya, hogy látja a családtagoknak az egymáshoz való viszonyát, tehát szépen lerakosgatja maga köré ezeket a kis lapokat. Én akkor ilyenkor időnként áthelyezek egyet, és megnézem, hogy arra ő hogy reagál, tehát hogy az elfogadható a számára, vagy nem. Tehát ezen így letapogatjuk, talán ez a szó, letapogatjuk ezt a helyzetet, amiben ő van, és ezen keresztül egy konzultációval megpróbáljuk a szabályok figyelembevételével helyreállítani ugyanúgy a rendet.
Mit változtat meg ez a nevezük terápiának?
Hogy mit változtat meg? Hát ez nagyon szélsőséges. Nagyon szélsőséges tapasztalatok vannak erre. Van, ahol nagyon látványos változások vannak, van, ahol kevésbé, és azt is be kell vallani, hogy van, ahol nincs változás. Bár én most, az utóbbival kezdem, hogy miért nincs változás. Én azt tapasztalom, hogy akkor nem működik, hogyha valaki... De azt hiszem, ez nem csak erre a módszerre igaz. Az a megfigyelésem, hogyha valaki nagyon erőteljesen ragaszkodik a saját koncepciójához a problémájával kapcsolatban, akkor nagyon nehéz abból őt kimozdítani bármilyen módszerrel. Ugye mi azt tanultuk, tehát egy olyan világban szocializálódtunk, ahol a problémának van valamilyen megoldási menete. És ez itt is jelen van, tehát amikor van egy probléma, akkor elő szoktuk szedni, hogy na mit is kell ilyenkor tenni, és kialakítunk egy ilyen megoldás menetet, de ez általában zsákutca, de ezt nagyon szeretünk ragaszkodni sokszor. Tehát ahol ez nem működik, a családállítás, ott én mindig ezt szoktam tapasztalni, hogy a kliens nagyon erősen ragaszkodik a saját elképzeléséhez. Tehát mondok egy példát, hogyha arról van szó, hogy valahogy a szüleihez közelebb kéne kerülni, akkor ő makacs módon azt mondja, hogy engem nem érdekelnek a szüleim, én változatlanul utálom az apámat, vagy az anyámat, tehát nem vagyok hajlandó egy lépést se tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. És ettől kezdve ez nagyon nehéz akkor. Na most a látványos, nagyon látványos változások, azok pedig tényleges látványos történetek, tehát ha már annyit beszéltünk a párkapcsolatra, akkor igenis jó néhány olyan eset van, akikkel én dolgoztam, hogy hosszú évekig küzdöttek ezzel, és a családállítást követően egy fél éven belül elindult egy nagyon pozitív folyamat, amiből egy tartós párkapcsolat, egy házasság, sőt volt, ahol már gyerek is született ebből. Tehát ez nagyon változó, és nagyon függ attól, hogy a kliens mit akar. Tehát elsődlegesen a munka eredményessége az azon múlik, hogy mi mennyire veszünk részt ebben.
És hát ne csak a mondjuk erről a példáról legyen szó, mert tényleg nem szeretném, hogyha a hallgatókban az maradna, hogy ez csak párkapcsolati problémák esetén. Hát beszéljünk egy picit még bocsánat, csak jeleztek, hogy nagyon kevés időnk van, akkor csak egy röviden, hogy a betegségekkel kapcsolatban, tehát, hogy ez milyen fajta segítséget nyújthat. Tehát meg lehet gyógyulni, ezt szeretném megtudni.
Hát most ez egy nagyon nehéz kérdés, nehéz helyzetbe hozzal ezzel, mert ha most azt mondom, hogy igen, meg lehet gyógyulni, akkor lehet, hogy félrevezetjük a hallgatókat. Inkább azt mondom, hogy sokan meg tudtak ezzel a módszerrel gyógyulni. Tehát a betegség is egy nagyon erősen összeköt minket a rendszerrel. Egyfajta tünete, egy nagyon erős, drasztikus tünete. Ez általában azért a halál, tehát hogyha valahol a halál jelen volt abban a történetben, akkor a betegség inkább még arra mutat, hogy megyek utána. Tehát megyek azután a családtag után, akivel valami nagyon rossz történt, aki belehalt abba a problémába.
Hát szeretnék még erről beszélgetni veletek, ha lehet. Most sajnos az idő nem enged tovább bennünket. Annyit kérnék a Zsuzsától, hogy egy elérhetőséget adjon meg a hallgatóknak, hogy hol lehet ebbe a dologba részt venni.
Két elérhetőséget adok, az egyik egy telefonszám, a másik egy e-mail cím. A telefonszám 0620 427-es 9121, az e-mail cím ogl2009@gmail.com.
Nagyon szépen köszönöm, és hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és a hallgatóktól pedig elbúcsúzom. Két hét múlva találkozunk ismét a Tér című műsorba, maradjanak továbbra is a Civil Rádióval.